Super. Kezdhetem? Jó napot kívánok! Én Kis Zoltán vagyok, és a Fortinetnek a magyarországi mérnökeként fogok itt beszélni az ipari IoT megoldásokról. Működik ez a mikrofon? Kell? Jó. Szóval én arra gondoltam, hogy egy kicsit megérinteném az IoT történetét, és annyira nem is szeretném bemelegíteni a csapatot, szerintem elég meleg, úgyhogy belekezdenék egyből egy olyan szlájdba, ami arról szól, hogy a cyber security a number one challenge, amikor arról beszélünk, hogy IoT. Valakinek gondotok az esetleg az angol nyelvű szlájd? Foglalkozok vele, vagy lehet így közben olvasni? Két nyelvűen? Haladjunk. Szóval ezt mindenképpen fontos megnézni, és ugye Fortinet, mint cyber security megoldás szállító, mindenképpen ezzel foglalkozunk is. És egy kicsikét vegyük át, hogy akkor mi az IoT. Gondolom, volt már erről szó, IoT-ről beszélünk, akkor mindenkinek eszébe jutnak a különböző okos történetek. Mindenből van smart, mindegyik felcsatlakozik a hálózatra, és hozza nekünk a különböző gyengeségeket. Oké. Ma mégse erre akarunk fókuszálni, hanem nézzük a serious dolgokat, tehát mi az, amikor valami komolyabb IoT történetről kell gondoskodnunk, hogy azt meg tudjuk védeni. Vannak a különböző, itt néhány példát lehet látni arra, hogy smart metering, ipari megoldások, különböző szenzorok, most már Magyarországon is egyre több a szélerőmű, SCADA rendszerek, ezek mind olyan ipari történetek, amelyek nek a vesztesége, ha valami esetleg történik, akkor az komoly problémát tud okozni. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy ez gyakorlatilag a potenciális katasztrófához tud vezetni, hogyha egy-egy ilyen sérülés történik. Szóval itt egy kicsit próbálok egy pár percet eltölteni azzal, hogy a klasszikus IoT és az ipari IoT. Mondjuk egy normális elosztott IoT rendszerben vannak az eszközök, van egy eszköztartomány, ugye itt vannak a mobiltelefonok, az ipari kamerák, a security kamerák, amit nézzük a kisbabákat, ugye. De itt vannak a különböző bring your own device jellegű eszközök, amit ugye bevisz a dolgozó, az iPhone-ját beviszi ugye a vállalathoz, és aztán onnan lehet különböző problémákat szűrni. A hálózati domén egy klasszikus domén, ugye ő az, ami összekapcsolja ezt a történetet, és kiszolgálja a szolgáltatás, érkezik ez akár egy valamilyen felhőből, egy private cloudból, egy on-premise megoldásból, és aztán elszaladunk teljesen már ugye az alkalmazás irányába, és alkalmazás szinten is kell foglalkozunk ezekkel az eszközökkel. Szuper! Mi az, amiről szó van? Hát azt gondoljuk, hogy az eszköz oldalon fognak jönni itt a problémák, hiszen ha IoT-ről beszélünk, akkor alapvetően a csatlakozásnak a különböző tulajdonságai már önmagában hordozzák a veszélyeket. Különböző vendorok vannak, eszközök, rettentő sok pötyöt fel lehet ide rajzolni. Most kifejezetten az ipar szempontjából én mégis azt emelném ki, hogy hát mik azok a standardek, amiket ugye itt hiányolunk. Alapvetően gondoljunk bele, nagyon klasszikus a történet, amikor régen a cserépgyárba vezérelték a különböző kemencéket, akkor még nem is volt igazából IP. Nem volt a hálózati alap, amivel tudnak ezek az eszközök kommunikálni, tehát praktikusan akár csak egy on-off jellegű kapcsolót is be kell hozni már a hálózatba, vagy mondjuk egy okos szenzor, ami mondjuk valamilyen fajta, nem tudom, LS32-n keresztül hozza fel az információt. Ezek mind-mind olyan ipari eszközök, amivel foglalkozni kell, és ezek ugye össze fognak érni valahol a klasszikus IT infrastruktúrával, ahova aztán hozzák a problémákat. Egyszerűen azért, mert nem alkalmasak arra, hogy a klasszikus IT módon kezeljük őket. Szóval azt gondoljuk, hogy igen, a security az nagyon fontos, és a hálózatnál, a hálózati oldalon kell kezdődjön. Na jó, akkor mit jelent ez? Hát alapvetően mi három fő tartományt határozunk itt meg. Egyrészt ugye figyeljük meg, hogy mi történik a hálózatban. Ez rettentő fontos azért is, mert ha akarjuk azonosítani a normális fogyasztást, a normális használatot, ha maradni akarok mondjuk a cserépgyáros példánál, minden reggel 6 órakor befűtik a kemencét, ez egy normális működés, este 6-kor kikapcsolják, ha mondjuk hajnal 2-kor történik egy ilyen bekapcsolás, akkor azt gondoljuk, az nem egy szokásos működés, ezzel akarunk foglalkozni. Vagy mondjuk vannak mondjuk a dolgozóink, akiktől van egy megszokott viselkedés kultúra, tudjuk azt, hogy milyen jellegű erőforrásokat használnak mondjuk az adott cégnél. Képzeljünk el mondjuk egy vállalati pénzügyes kollégát, aki mondjuk a pénzügyes kiszolgálókat használja meghatározott időközönkben, nem tudom, 8-tól 4-ig, hogy dolgoznak ezek az emberek. Ezek olyan viselkedések, amelyeket tudunk értelmezni, azonosítani, tudjuk őket feldolgozni. Ugye van nekünk a Fortis SIM megoldásunk, ugye az eseménykezelő rendszer, gyakorlatilag valós időben tudja korrelálni az információkat, hogy most ez az adott kollégina kérése megint beérkezik a pénzügyi szerverhez, értjük, ez így helyes, ezzel dolgozik. Ha mondjuk ez az account van használva mondjuk éjjel 2 órakor, és mondjuk túl nagy mennyiségű adatot szeretné lekérdezni mondjuk ez az account, akkor az el lehet gondolkodni, hogy ez mennyire szokásos, mennyire nem szokásos történet. Szóval a tanulás az nagyon fontos. A másik nagy tartomány, és gyakorlatilag a prezentációmnak a legnagyobb része az a szegmentálásról fog szólni. Nagyon-nagyon nagyot lehet ugrani előre a biztonságban megfelelő szegmentálásra. Mit jelent ez? Egyszerűen csak arról van szó, hogy mondjuk egy pénzügyes kollégának nem biztos, hogy szüksége van ahhoz, hogy mondjuk egy teljes seamless hálózatot lásson, és mondjuk hozzáférjen mondjuk a raktárkezelő rendszerhez. És ugye ezeket lehet szofisztikáltan mélyíteni. A lényeg az, hogy próbálunk minél jobban lemenni és a mikroszegmensek irányába azért, hogy eleve azokat a kockázatokat, amelyektől meg akarjuk magunkat védeni, ne is keletkezzen. Hiszen mondjuk, ha ez a pénzügyes kollega bekap valamilyen rosszindulatú e-mailt, vírust, és mondjuk az akarja disztribútálni magát a hálózaton, akkor a szegmentálás már csak önmagában megfogja, már önmagában határt szab ennek. És persze, hát mindent szeretnénk védeni. Ezt a Fortinet úgy képzeli el, hogy egy tűzfal, egy végpontvédelem, egy szuper access point, az talán nem megoldás. Mi azt gondoljuk, hogy az egésznek együtt kell dolgozni, mi egy heterogén security fabricben gondolkodunk. Erről majd fogok beszélni később. Na jó. Jó volt a fotó, Norbi, vagy... Csak azért nyugodtan. Szóval ICS. Miről van itt szó? Ipari kontrollrendszerek. Hát alapvetően ugye vannak a különböző ipari automatizálások. Azért egyre jobban előjönnek már az automatizálások. Én nagyon szeretem őket egyébként, imádom ezeket a robotokat, ahogy rakják a csavarokat jobbra-balra, órákig el tudom őket nézegetni, de azért őket is meg kell vezérelni, jönnek információk belőlük, tehát szeretnénk azt látni, hogy ezek a robotok, ezek hogy dolgoznak, különböző információk, készletinformáció, környezeti információ, nem tudom, jegesedik a robotkarnak a vége, vagy nem, melegszik a cserépjár, vagy nem, ezeket mind-mind szeretnénk behozni, és ugye be is hozzák ezek a vezérlő rendszerek. Ennek örülünk. Na de mégis akkor most miről beszélünk, mi az, hogy IT, meg mi ez a SCADA egyáltalán, elég bonyolult ez a szó maga, és gyakorlatilag egy ilyen despacito jellegű homályt rak így a beszélgetésre. Úgyhogy ezért szeretnék erről beszélni. IT, Information Technology, azt gondoljuk, van számítógépbe áram, örülünk neki, megy az e-mail, ez a vállalati kultúrákban jól működik, lehet használni access pointot hozzá, és akkor még csak madza se kell. Tudjuk, ismerjük, használjuk. Ennek a rendszernek azonban egyre inkább kinyílik az interfésze az OT fele, ugye ez az operational irányba. Tehát amikor egy gyártói környezetről beszélünk, akkor szeretnénk ezeket a robotkarokat, vezérlő rendszereket látni, értelmezni. Megrendeli valaki az audit mondjuk itt a, nem tudom, karocsai márkakereskedésbe, akkor már megy az információja, különböző üzleti háttérrendszereken keresztül, és akkor gyártják is már a piros színű ajtókat. Ugye ettől lesz olcsóbb a gyártás, ettől lesz gyorsabb, ettől lesz hatékonyabb, minőségbiztosítás, stb. Szóval az OT szeretne összekapcsolódni az IT-val. Probléma, kapcsolódás van, lehetőség ugye a veszélyre. És akkor, ha alá nézünk, ugye az ICS az a Industrial Control Systems-nek a rövidítése, amikor valamilyen fajta ipari vezérlésről beszélünk, itt már előjönnek mondjuk azok az interfészek, amikor mondjuk a PLC vezérlői, ezeket mondjuk ugye a HMI, human interfészeknek, amikor a vezérlőket, az ipari ellátórendszereknek a monitorjait szeretnénk értelmezni. És akkor ez alatt ül a SCADA, ami pedig ugye már ez a supervisory control és acquisition rendszerekről szól, amikor már lemegyünk teljesen arra a szintre, amikor a robotkar éppen húzza magát jobbra-balra, és ugye hozza a szenzor információkat, illetve szeretnénk őket megvezérelni. Egyébként itt azért van egy kis homály, ugye a SCADA mellé nyugodtan említhetjük ugye a DCS-t, ugye, tehát különböző szavakat lehet itt használni. Mindegyről szól, arról szól, hogy gyakorlatilag lemegyünk teljesen a szenzor oldalig. Ezek azok a rendszerek, amelyek monitorozzák vagy vezérlik praktikusan azokat a ipari megoldásokat, amelyekhez hozzá akarunk férni. Na és akkor egy másik ábra erről a ICS-t, hogy jobban el tudjuk képzelni. Hát gondoljuk azt, hogy van valami fajta IT megoldás ennek a vállalatnak. Különböző ipari megoldásokkal foglalkozik, valamilyen fajta elhatárolt szegmentált hálózatot is ugye nyilvántartunk logoknak, valamilyen fajta vezérlőrendszereknek, és az ide tartozó feladatok, amikor már magát az ipari vezérlőkről beszélünk, vagy ennek a PLC, vagy ugye az RTU unitokról beszélünk, ezek már gyakorlatilag ide tartoznak. Na most ide is egy darabig el tudunk menni ugye IP védelemmel, mert hát amiben van IP, azzal valamennyire tudunk foglalkozni. És amikor már teljesen le fogunk menni azokra a szenzor szintekre, ahol esetleg már nem is tudjuk a hálózaton elérni ezeket az eszközöket, na ott már akkor ott már kicsit el kell gondolkodni, hogy hogyan tudjuk ezt védeni. Szeretnék arról beszélni, hogy oké, mi ebben az érdekes. Mindenhol megtalálható gyakorlatilag ezek az automatizálási rendszerek, és olyan helyeken is, ahol ugye nagy veszélyeket tudnak okozni. Mert hogyha leáll egy vonat, akkor az probléma, ha leáll egy olajfúrótorony, akkor az probléma. Tehát igazából ezek nagyon komoly károkat tudnak okozni, akár emberi, akár pénzügyi értelemben. Jó. Még egy pár szlájd arról, hogy miért fontos ez. Egy-két példa. Az egyik példa az, hogy ezek a támadások, amiket látunk az ipar fel, ezek növekednek. Itt az első oszlopban azt lehet látni, hogy gyakorlatilag több mint a fele a megkérdezett ipari vállalatoknak már kaptak valamilyen támadást. Nagyon nagy százalékuk ezt nem tudta igazából elhárítani egy hónapon belül. Ami számomra nagyon érdekes az, hogy majdnem a fele nem tudta megmondani az elhárítás után sem, hogy ez honnan jött, hova, meg mi történt. Tehát csak látta a problémát, oké, foglalkozott vele, megoldotta. Ez a szám viszont nagyon érdekes, ez 25%-ot mutatott ki ez a survey. Gyakorlatilag arról szól, hogy mi itt beszélgetünk erről a szkálás történetről, lesznek megoldások, foglalkozunk vele, leszállítjuk, implementálják. Mégis 2020-ra gyakorlatilag a fizikai incidenseknek 25%-a valamilyen fajta informatikát feltörő, megtörő, megkerülő, behatolási problémáknak a forrásaként fog előidéződni. Szerintem ez érdekes. Na és akkor persze, mi motiválja ezeket az embereket, akik támadják? Nyilván ugye különböző fajta gazdasági okot lehet előnyt szerezni, vagy ezt nem csak le akarjuk rombolni azt a hálózatot, amiről itt szó van. Valamilyen fajta lopás miatt szeretnénk ugye kilopni a szellemi tőkét mondjuk onnan, vagy egyszerűen csak le akarunk állítani egy hálózatot. Ugye itt volt például mondjuk, nem tudom, ki emlékszik az ukrajnai problémára, talán 15-ben volt, 2015. december 23-án volt, amikor néhány energia rendszert lekapcsoltak Ukrajnából, 200-valány ezer embernek nem volt áram néhány órán keresztül. Gyakorlatilag ez volt ennek a támadásnak a a háttérterve. Ugye az első, ami mindenképpen fontos volt az, hogy valahogy be kell kerülni. A sikeres támadásoknak egyébként nagyjából a fele valamilyen fajta e-mail megkeresés által történik. Oda mennek, nagyon sok e-mailt lehet küldeni viszonylag olcsón, valaki rákattint, bejutunk valamilyen szinten a hálózatba, és gyakorlatilag az első lépésként ugye sikerült kontrollt szerezni a célhálózaton. Ugye a második lépcsőként pedig gyakorlatilag megtervezték a támadást, ami elég sok alrendszert érintett, és nem volt elég az, hogy ugye lekapcsolták ezeket a hálózatokat, hanem szét is rombolták azt az infrastruktúrát, amennyire csak tudták, hogy ne tudják ugye könnyen visszakapcsolni majd a kedves kollégák. Ráadásul még egyébként megtámadták a call centert is, hogy még oda se tudjanak információt kapni a felhasználók, szóval volt baj. Itt van még néhány, az időrövidsége miatt gyorsan átszaladnék ezeken a történeteken. Megtámadták a Norvégiában például az ő állításuk szerint eddigi legnagyobb támadást kapta a legnagyobb olajipari cégek, hát az Norvégiában ugye elég fontos, de volt támadás egyéb más téren. A nagy kedvencem, ki az, aki ismeri ezt a 920 tonnás kis erőművet? Nagyon nagy kedvencem ez, mert jól látszik rajta, mi történt. Itt, amit lehet látni, ez egy orosz vízerőmű, van benne néhány turbina, egy ilyen turbina 920 tonna, forog körbe-körbe, mert a víz pörgeti. És ilyen, amikor nem forog, mert széllyel van ütve. Mi az, ami itt történt? Az történt, hogy szépen behatoltak ebbe a hálózatba, semmi más nem csináltak, csak fölállították ennek a turbinának a rotációs határértékét a gyári megengedett érték fölé, és elkezdett gyorsabban tudni forogni ez a kis 920 tonnás kis darab. És szépen az idő folyamán, ezt már persze nem bírta el ugye az ő háza, és szépen kiválta magának a helyet, amitől elkezdett egy kicsit rezegni. A rezdés azt úgy kell elképzelni, hogy szeizmikus gráfokon lehet látni, amikor ez már kezdett kimászni a helyéről, ez a kis hengerke, és hát utána jött a baj, ugye nyilván nem bírta megtartani a ház ezt a forrást. A kár nagyjából ilyen számokkal írható le, 75-an ott meghaltak, 310 millió eurós számot kell mellé rakni annak, hogy milyen károkat okozott ez a történet, de a teljes rekonstrukció az két év alatt milliárdos nagyságra rúgott. És ez egyszerűen attól történt, hogy gyakorlatilag egy SCADA rendszerre behatolást tudtak elérni a rossz akarók. Na és akkor még van egy pár percem, hogy oké, de akkor hogy oldjuk ezt meg? Biztos emlékszik mindenki arra, hogy jó, hát akkor van az IT, van az OT, akarja látni a főnök, hogy mennyi cserép érkezik, vagy egyáltalán van-e áram abba a kemencébe, és akkor belet rakva egy ilyen kis eszköz, örültünk neki, ha megvan a default gateway, mert akkor van internet, és akkor minden működik, látjuk a szenzorokat. Azt gondoljuk, hogy ez ma már talán nem elég, nyilván foglalkoznunk kell az IT környezettel, tehát az egyértelmű, hogy a legtöbb támadás az IT környezetről érkezik, ugye a phishing e-mails, ugye, amiről volt szó az előbb is, tehát mindenképpen nagyon nagy a százaléka az emberi mulasztásoknak, és aztán jön az operational környezet. Ahogy már mondtam, a legelső történet, amiről mindenképpen kell beszélni, az a IT védelem után a szegmentációs részletek. Itt a különböző, mondjuk itt van két ICS domain, amit itt lehet látni, és ezeknek a szegmentálását javasoljuk nagyon gyorsan megoldani. Egyszerűen azért, mert itt az a kis tulipán.
Ez a sárga, most még két percet van.
A sárga azt jelenti?
Igen.
A zöldet nem láttam persze. Van baj. Szegmentáció. Ismert, érthető történet. A szegmentáción gyakorlatilag azt értjük, hogy ezek az operációs részek teljesen el vannak különítve domain szempontjából. Jó hír az, hogy mondjuk egy dobozkát meg lehet venni, és az tud több ugye virtuális szegmentációt létrehozni, de mégiscsak a szegmentáció nagyon fontos. És akkor amitől végül is igazán bemegyünk az industriál mélyébe, a kis sárga alatt még gyorsan el szeretném mondani, hogy vannak azok a kommunikációk, amelyek ugye nem IP fölötti kommunikációk. Másképp kell hozzáállni. Van mondjuk egy vezérlése egy szenzornak. Hogy tudunk ezzel foglalkozni? Úgy tudunk ezzel foglalkozni, hogy vannak olyan third-party gyártók, akik gyakorlatilag az azt a kommunikációt, mindegy, hogy milyen földről beszélek, beszéltünk eres kommunikációról, bármilyen fajta DC-s kommunikációról. A lényeg az, hogy abban lévő szignatúrát vizsgálja, hogy az vajon a gyakorlatnak megfelele. Ha megfelel, akkor megkapja a zöld lámpát, ha nem felel meg, akkor mondjuk probléma van. És ez azért nagyon fontos, mert ez ugye kicsit másképp működik, mint a jelenlegi mondjuk IPS vagy vírusvédelme, amikor ugye a rosszat keressük a hálózaton, itt igazából a jót keressük, és azt gondoljuk, hogy ha mondjuk gyorsabban forog az a kis reaktor, akkor az már nem jó. Gyakorlatilag ezt szerettem volna elmondani, az utolsó szlájdon csak megjeleníteni, hogy ez az a security fabric, amit a Fortinet a zászlójára tűzött. Azt gondoljuk, hogy egy heterogén környezetet kell megvalósítani, de mindenképpen egy megoldásként, tehát egy mailszűrő nem lesz elég, egy szegmentáció nem lesz elég, viszont ezeknek az együtt dolgozása, ha látjátok itt, akkor a partner API-ok is elég erősen meg vannak jelentve. Rengeteg gyártóval dolgozunk együtt, a különböző szintű szignatúráknak a vizsgálatában, monitoringban, menedzsmentben, és azt gondoljuk, hogy ezzel meg tudjuk valósítani azt a fajta biztonságot, amit már meg tudunk valósítani a mai vállalati környezetben, át tudjuk ültetni az ipari környezetre is. Ez volt az utolsó mondatom, köszönöm szépen, és itt leszek még ma, nem tudom, a 8 óra körül, ha valaki szeretne beszélgetni, vagy meginni egy bambit, akkor itt leszek, és örülök. Köszönöm szépen.